Műsorunk elkészítését a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja, a Podcast Pioneers támogatja.
Sziasztok! Köszöntünk mindenkit Pitfall című műsorunk második évadának 18. adásában, amelyben szokás szerint az elmúlt hét legfontosabb híreit és sztoriait beszéljük át két kiváló kollégámmal és barátommal, Gobodis Tamással és Balogh Tamással. És mielőtt belecsapnánk, azt kérdezném a hétvégét a Rally Hungarin töltő Gobodis Tomitól, hogy milyen élményekkel tértél haza az ERC szezonnyitó futamáról.
Sziasztok, köszöntök mindenkit. Érdekes futam volt több szempontból, kicsit nyilván furcsa, hiszen itt ezeken a pályákon még nem rendeztünk Európa-bajnoki futamot. Most egy kis bonyolítással ez megtörtént. Egyébként pedig hát nem lehet elmenni amellett szó nélkül, hogy a hétvégét jelentősen meghatározta a néhány héttel ezelőtti esztergomi nyergesújfalui baleset, hiszen ennek hozományaiként nagyon nagy szigorral rendezték meg ezt a versenyt, már ami a nézőket illeti. Az én információim szerint ennek ellenére volt olyan helyzet, amikor fotósok miatt kis hián törölni kellett egy gyorsasági szakaszt, az azért azt hiszem meg tudta volna tetézni ezt a dolgot. Egyébként azt kell elmondani még róla, hogy a sportbírók, akik kint voltak a pályán és rendet tartottak, ők nagyon korrektül viselkedtek, tényleg. Többükkel beszélgettünk, és mindenki úgy volt, úgyhogy maga a verseny pedig, hát azt hiszem, hogy a ERC sztárok megint megmutatták, hogy mire képesek, és hát a végén magyar dobogót is láthattunk, de erről majd azt hiszem később még fogunk beszélni.
Köszöntök én is mindenkit egyébként. Sajnálom, hogy nem tudtam végül lenézni Veszprémbe, pedig ugye tervem volt a szerkesztőségen belül, hogy akár mind a hárman lenézünk itt ezen a hétvégén, aztán végül egyiknek se jött össze, csak neked, de majd remélhetőleg jövőre. Majd legközelebb, mint ahogyan a Ferrari szokta mondani.
Így.
Na, hát ez nagyon szép volt. Akkor térjünk rá a hírekre. Lewis Hamilton átigazolásának 2,5 hónappal ezelőtti bejelentése után végre újabb fejlemény történt a pilóta piacon. Az Aston Martin lakonikusan rövid sajtóközleményben adta a világ tudtára, hogy Fernando Alonso meghosszabbította velük a szerződését. I'm here to stay. Ennyi állt a szövegben, de ezt persze hamarosan részletezték is. Kiderült, hogy a spanyol legalább 2 évig az F1-ben marad még, ezzel 1975 és Graham Hill óta az első pilóta lesz, aki 45 éves kora felett is rajthoz áll a király kategóriában. És ez azt is jelenti, hogy az új szabályrendszer első évében is a Silverstone-iakkal marad, azaz újra a Hondával versenyez majd, akikkel, mint emlékezhetünk, a múlt évtizedben meglehetősen viharos éveket töltött együtt a McLarennél. Alonso úgy fogalmazott, hogy ez karrierje leghosszabb időtartamú szerződése, amiből arra lehet következtetni, hogy visszavonulása után más szerepkörben is az Aston Martinnál maradhat. Balogh Tomi, te írtál egy hosszabb cikket Alonso hosszabbításáról, úgyhogy először téged kérdeznélek, hogy hogyan értékeled ezt a bejelentést.
Az első nagyjából 3 másodpercben, amikor olvastam ezt a hírt, akkor picit csalódott voltam, amiatt, hogy nem lesz még a mostaninál is nagyobb átrendeződés 2025-re, illetve 26-ra a mezőnyben. Aztán miután ez így elült bennem, azonnal átvették a helyüket az észérvek, és amellett arra jutottam, hogy Alonso tulajdonképpen a leglogikusabb és a jelen pillanatból nézve a legjobb döntést hozta meg, nem 2025, hanem 2026 szempontjából. Itt az említett cikkben is leírtam azt, hogy gyakorlatilag tulajdonképpen az Aston Martin projektje az, ami akár még a 2026-os változásokból a legjobban is kijöhet. Tehát ugye gyári csapat lesznek a Honda révén, tehát a Honda partnereként, tehát a gyári státuszba lépnek elő, ami azért egy komoly szintlépést jelent az Aston Martinnak. Ugye folyamatosak a fejlesztések az infrastruktúrát tekintve, ugye most a héten is tettek közzé egy videót arról, hogy hogyan áll a gyáruk, a kampuszok, ugye ahol az első épület az már üzembe állt tavaly, de készül a második és a harmadik köztük egy szélcsatornával. És hogyha meg a másik irányból nézzük, nem biztos, hogy lett volna ennél egyértelműen jobb opciója Alonsónak. Ugye oké, a Red Bull jelenleg dominál, de semmi sem garantálja azt, hogy a 2026-os motorszabályokkal ők maradnak az élen, sőt, ugye lehet hallani olyan hangokat azért, hogy a saját motorprojektjük az nem feltétlenül áll úgy, ahogyan azt ők szeretnék, és ugye igazából ezeken kívül pedig tulajdonképpen csak a Mercedes lett volna még opció, ők meg jelenleg tényleg, ahogyan Alonso arra utalt is az Ausztrál nagydíj után, a Japán nagydíj után, kicsit pikírten, hogy hát ők mögöttünk vannak, miért lenne vonzóbb opció számára a Mercedes.
Igen, ugye Carlos Sainz vagy más pilóták esetében is ugye felmerült közöttünk is az, hogy az Aston lehet, hogy jobb opció tud lenni egy Mercedesnél, nyilván akkor Alonso, aki ott van az Astonnál és látja, hogy mi történik, akkor ő miért menne el onnan, hogyha ez tényleg így van. Ilyen szempontból ez talán kicsit visszaigazolás. Nyilván ugye nem régen beszéltünk arról a Mercedes ülés kapcsán, hogy mind a hárman talán Alonso-t jósolnánk oda, hát ugye ez már biztosan nem lesz így. Úgyhogy kíváncsi várom, hogy ott merre billen majd ez a történet, nyilván erről is fogunk még majd beszélni. Maga az Alonso bejelentés nekem egy picit így a semmiből, tehát még csak azt sem lehetett hallani, mint más pilóták, vagy más csapatok esetében, hogy na itt akkor közelednek az álláspontok, meg megegyezés lesz, meg stb. Mike Crack még mondjuk két nappal előtte annak semmi jelét nem adta, semmilyen fronton, hogy itt bármi is történik. Úgyhogy egy picit talán meglepő volt, ezzel együtt én is azt gondolom, hogy ez volt a logikus lépés. Az Aston részéről mennyire volt ez logikus, azt nem tudom. Egyetlen ok miatt mondom ezt, Alonso kora miatt, de hát ugye ezt sajnos sokszor elmondtuk már Alonso korával kapcsolatban, hogy ez egy ilyen statisztikai adat, de túl sok mindent nem kell hozzá rendelni. Azt hiszem, hogy Alonso korára már 10 éve is beszéltünk, úgyhogy azóta sem hajlandó rosszabbul teljesíteni, mint akkor. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha ő és a csapat is úgy érzi, hogy van még legalább 2 év, akkor ez egy jó deal. Az pedig, ami az érdekes része szerintem, hogy Alonso szeretne a Hondával dolgozni, ezt kifejezetten mondta, hogy ez nagy motiváló erő volt neki, hogy a Hondával dolgozhat újra. Ez érdekes, inkább így fogalmaznék. De persze az elmúlt évek Honda tapasztalata, vagy a Hondás eredmények azért azok nyilván ezt indokolhatják. Meg ami érdekes, hogy mi lesz tényleg visszavonulása után, hiszen az teljesen egyértelműen kiderült a szavaiból, hogy ő maradni fog itt az Aston kötelékében. És azt sem mondta ki, hogy ez egy 2 éves Forma 1-es szerződés, vagy 2 éves pilóta szerződés, hanem azt mondta, hogy legalább 2 éves, aztán nem tudja, hogy mikor jön el az a pont, amikor visszavonul. Kíváncsi leszek arra, hogy ez valójában valaha egyszer el fog-e jönni még a mi életünkben, hogy Fernando Alonso nem Forma 1-es pilóta lesz, de úgy tűnik, hogy ő már erre készül.
Ez amúgy milyen trend, ezt idén megfigyeltem, hogy nem árulják el a szerződések hosszát. Ugye se Leclercnél, se Hamiltonnál, se Norrisnál nem mondtak konkrét évet, hogy hány évre írtak alá. Ez nem tudom, hogy ez lesz-e a divat, aztán majd mindig utólag derül, hogy igazából hány éves szerződés volt, vagy hány plusz hány éves. Ugye Hamiltonról is azt gondoltuk, hogy stabil a szerződése 2025 végéig, aztán kiderült, hogy ez valójában 1+1 éves szerződés volt. Nem tetszik nekem ez a trend, ez csak egy zárójeles megjegyzés.
Szerintem egyébként, ha valahol, akkor Alonso esetében ez egy indokolt dolog. Tehát pontosan az életkor faktor miatt, mert lehet, hogy ez mit tudom én, 2+2 év, aztán majd a felek meglátják, hogy Alonso 45 évesen is tud-e ilyen formát hozni, illetve szeretne még utána is versenyezni. Tehát itt szerintem ez egy érthető dolog. Ugye az életkorát illetően készítettem pénteken egy kis videót, ami megtalálható a YouTube csatornánkon. Abból én most csak a legdöbbenetesebb adatot hoznám. Ugye, ahogy mondtam is, 1975 óta nem volt ember a Forma 1-ben, aki 45 éves kora felett is versenyzett, de nekem ami még keményebb, hogy a 2026-os szezonzárón Alonso 45 éves és 4 hónapos lesz. 1960 óta 9 versenyző volt, aki ennél idősebben indult az F1-ben. Az 50-es években sokan, de hát akkor még 55 éves Forma 1-es pilóták is voltak, az egy más világ volt, de hogy tényleg egészen rendkívül Graham Hill volt az utolsó, aki ilyen idősen versenyzett. És igen, ami meg az Aston Martint illeti, nyilván most Alonsoról beszélünk, Alonsoról kellene beszélnünk, de én megint felvettem azt, hogy igen, most itt épül valami csodálatos dolog Hondával, Alonso hosszabbított, stb. Meddig van helye Lance Strollnak ebben a csapatban? El kell jönnie annak a pontnak, amikor Lance Strollnak nem lesz helye ebben a csapatban. És bennem az is fölmerült egyébként, tudom, hogy mindjárt fogunk Sainzról beszélni, de hogy amikor bejelentették Alonsót, akkor ugye ennek jött egy ilyen értelmezés, hogy akkor a Sainz lehetséges úti céljai közül kiúszhatjuk az Aston Martint, hogy egészen biztos ez vajon, hogy kiúszhatjuk. Tehát, hogy...
Idén mondjál bármit biztosra egyébként pilóta piacon.
Tehát én ezt nem biztos, hogy megtenném. A maradásához meg így a személyes részről nekem annyit, hogy nagyon-nagyon sok éve így van már, hogy a mondjuk így, hogy tínédzser koromból Döbbenetes, hogy Alonso még mindig itt van azóta is, ugye? Mondjad csak, Tomikám. De tényleg, tehát, hogy, aki a tínédzser koromban a legnagyobb kedvencem volt, az az autóversenyző még mindig itt van, és ugye van ez a, meg valahol érzem is ennek az igazságát, hogy újságíróként stb. Nem nagyon illik rajongani a versenyzőkért, és én nem is tudok igazán a 20 éves, úgymond suhancokért így bármiféle rajongással viseltetni, de hát 14 éves voltam, amikor ez az ember bemutatkozott, és egyszerűen nem tudok nem szurkolni neki. Próbálom minél objektívebben tenni ezt, persze. Sőt, 13 voltam, amikor bemutatkozott. Na, erre várjatok gombot.
Na, amúgy megjegyzem, hogy egyébként nekem is az Alonso az egyetlen már, aki abból a mezőnyből itt van még, ami akkor volt, amikor én elkezdtem nézni a Forma 1-et. Annyi különbség van köztünk, Gergő, hogy nekem abban az évben lett ő először világbajnok. Tehát azt mondjuk megcsinálná azt, hogy 2026-ban mondjuk az Aston Martin Hondával világbajnok lesz 20 év után, a második VB címe után, az ugye minden idők rekordját megdönteni. Ő Lauda tartja a rekordot, jól emlékszem, a két VB cím között, 7 évvel?
Hát 9 az. Neki kell. Laudának 9 az.
Ja, nem az, nem az első, az utolsó. Két egymás
között. Két egymás között 7 év mindenki. Hát igen, akárhogy számolom. Akárhogy számolom, igen. Egyébként meg, ami a kort illeti, csak Juan Manuel Fangio volt lett idősebben világbajnok Alonsónál, még, már hogy ha 26-ban nyer, úgy értem. Még Nino Farina sem, az első világbajnok pedig, hát tényleg akkoriban 40 pluszos, kicsit pocakos úri emberek sportja volt ez. Ja, elképesztő. Na jó, menjünk akkor tovább. Alonso bejelentése után elkezdhetnek dőlni a dominók a pilóta piacon, és az annak idején Hamilton átigazolását először közlő olasz sajtó szerint nincs is olyan messze a folytatás. Annak ellenére, hogy Toto Wolff a múlt héten úgy nyilatkozott, hogy Andrea Kimi Antonelli van a legerősebb pozícióban a Hamilton által üresen hagyott Mercedesért zajló versenyfutásban, a Gazetta értesülései szerint megszületett a döntés, melynek értelmében az idén bombaformában lévő Carlos Sainz lehet George Russell csapattársa 2025-ben és a rákövetkező évben. Mit gondoltok, érkezhet hamarosan egy bejelentés, egy újabb bejelentés?
Abból kiindulva, hogy Sainz is azt mondta, hogy ideje felpörgetni a dolgokat, és az Audi is ultimátumot adott neki ugye a hírek szerint, akár jöhet is. Hát nem tudom egyébként. Én nagyon szeretném, hogyha Carlos Sainznek jó lehetőségei lennének. Valószínűleg 25-ben nem tudna jobb autóba ülni, mint a Mercedes, mert én egyébként nem gondolom, hogy Alonso mellé oda igazolna. Itt kicsit válaszolva egy pár perce feltett kérdésedre, Gergő, hogy én nem gondolom, hogy a Sainz-Alonso páros meg tud valósulni. Kizárni se lehet persze, de nem. Ennek ellenére én félteném egy picit ezt a dolgot, mármint egy Sainzot a Mercedes-től. Teljesen egyértelmű szerintem, hogy Wolff azzal mond igazat, amikor kijelenti, hogy Antonelli van a legerősebb pozícióban. Itt csak az a kérdés, hogy Antonellit mikor szeretnék Mercedesbe, és ez fontos kijelenteni, Mercedesbe ültetni, nem Forma 1-es autóban, hanem konkrétan Forma 1-es Mercedesbe. Hogy Sainz egy, tehát most megint, beszéltünk erről sokszor, nem akarom magam ismét tenni, de most megint oda megy, Sainz fél év eltelik azzal, hogy megismer mindenkit, megismeri az autót, elkezd vele dolgozni, de mire elkezdene dolgozni, már bejelentik, hogy akkor 26-ra sincs mondjuk ülésed, mert jön Antonelli és be kell ültetni. Nyilván elsőre odaérkezve nem fogja megverni George Russellt, vagy ha igen, akkor tényleg, akkor minden legyen az övé, de hogy na, szóval én nem... De kicsit tartanék tőle, hogy ez így legyen. Másrésztről meg, hát most ha rövid távon nézem, 25-ben még mindig sokkal jobb lenne egy Mercedesben ülni, és esetleg ott valamennyit küszködni, de legalább van esélyed arra, hogy valamit csinálj. Most a Sauberbe jövőre beülni, az nem. Hát az nagyon méltatlannak érezném most ebben a helyzetben, de hát a Forma 1 ez nem méltányossági alapon működik, ezt látjuk most is. Visszatérve az eredeti kérdésre, nem látom azt, hogy ez most megtörténik a bejelentés. Ha csak úgy nem, hogy tényleg sikerül megegyezni arra, hogy oké, de csak 25-re. És a 26-os opció az egy ilyen nagyon csapat opció, és úgy készüljön mindenki, hogy azt nem fogjuk leírni. Tehát nagyjából így tudom elképzelni.
Az ilyen kijelentések után szokott az történni, hogy mire végzünk az adás felvételével, igen, jön a hivatalos bejelentés.
Pontosan. Rá is nézek gyorsan, hogy történt-e közben valami.
ellenőrzöm.
Hát Sainz felől megközelítve a kérdést, én azt gondolom, hogy jelenleg a Mercedes lehetne a legjobb opció számára, hogyha én is abból indulok ki, amit Tomi is mondott, hogy az Aston Martin nem opció már így, hogy Alonso mellé. Nem tudom tényleg, mikor jön el az a pont, amikor Lance Strollt kirakja az édesapja. Szerintem 2026-ban, hogyha tényleg versenyképesek lesznek, akkor muszáj lesz ezt meglépni. 25-re szerintem nem. Jöhet Cunoda, igen. De én egyébként még hosszabb távon, tehát 2026-ról nézve is azt gondolom, hogy a Mercedes jobb opció lenne Sainz számára, mint az Audi-s projekt, mert azért a Mercedes mégiscsak egy picivel stabilabb pontnak tekinthető. Tehát oké, hogy jön a gyári csapatként az Audi, meg mi egymás, de azt még mindig nem tudjuk, hogy mennyire lesznek versenyképesek. A Mercedes-től azért...
Bocs, egyetlen közbevetés az egészhez, hogy nyilván, csak hogy a Mercedeshez úgy mennél oda, hogy ha nem is második számúnak, de a kegyelt mellé mögé, újoncként idézőben nem ismersz semmit, az Audi pedig ugye azt tudja kínálni, hogy te leszel itt. Nálunk a Jani tulajdonképpen, és akkor te lehetsz az, aki fölépíti az Audit. Ez adhat esetleg indokot az Audi mellett. Egyébként nyilvánvalóan azt én is nehezen látnám, hogy 26-ban az egy jobb autó legyen, mint a Mercedes.
Igen, ez a dilemma egyébként, amit tényleg vázoltál, hogy vezérszerep, fejlesztői szerep, tehát tényleg egy gyártónak a vezérpilótája legyél, vagy pedig rövid távon, vagy közép-rövid távon a valószínűleg versenyképesebb opciót választ. De ez Sainz szempontjából mondjuk, és az még mindig azt nézzük, hogy ő mit választana, de nem biztos, hogy lesz olyan lehetősége, hogy ő válasszon. Ugye múlt héten te beszéltél erről, Tomi, hogy lehet, hogy Sainz lesz a vesztes ennek a pilóta keringőnek, és én is látok erre most egy esélyt, főleg abból kiindulva, hogy itt Wolff valóban elmondta ezt a legerősebb pozíciós nyilatkozatát Antonelli kapcsán. És akkor még ugye tegyük hozzá, hogy közben vannak folyamatosan olyan értesülések, hogy a háttérben azért Verstappent is próbálgatja csábítgatni Wolff. Én azt most ebben a pillanatban, április 15-én délután 1 óra felé közeledve, én ezt nem látom reális esélynek, de Antonelli érkezését abszolút, tehát főleg így a nyilatkozatok szintjén, ugye elmondta Wolff, hogy ők most egy építkezési fázisban vannak, amiatt, mert ugye kicsit visszaestek a mezőnyben, ezt most vissza kell dolgozniuk magukat az élbolyba, és két út áll előttük, vagy egy rutinosabb versenyzőt igazolnak, aki megpróbálja őket kivezetni ebből a gödörből, vagy pedig így gyakorlatilag nyomás nélkül adhatnak lehetőséget egy fiatalnak, hiszen nem kapásból győzelmekért kell majd harcolni ezzel a Mercedes-szel. Tehát gyakorlatilag ez a két út, ez valóban így, hogy Alonso már elkelt, tényleg igazából Sainz és Antonelli között dőlhet el. Én most azt érzem, hogy Antonelli javára fog eldőlni, és hogyha a Mercedes-t is kihúzzuk a listáról, akkor már nagyon-nagyon kevés lesz az opciója Sainznak. Ugye a Red Bullt pedzegették még, de én azt nem tudom, hanyadjára mondom itt már az elmúlt hetekben, hogy Verstappen mellé igazolni, hogyha Verstappen nem megy el onnan belátható időn belül, az szerintem még egy Carlos Sainznak is karriergyilkosság, nem beszélve arról, hogy ugye nekik volt azért egy viszonylag feszült bő egy szezonjuk, amit ugye Márkó is mondott, hogy ott kicsit toxikus volt a hangulat, szóval nem tudom, tehát egyetértek Tomi múlt heti megnyilvánulásával, hogy lehet, hogy itt Sainz lesz majd a vesztese ennek az egész keringőnek.
Hát igen, és hogyha nem akar ő lenni az, akinek nem jut szék, amikor megáll a zene, akkor lehet, hogy egyébként azon, hogy bármit ajánl neki a Mercedes, azt el kell fogadni, akár egy plusz egy évet is, mert akkor bennmarad a játékban. Lehet, hogy az Audinak 26-ban is érdekes lesz Carlos Sainz, ha nincs jobb. Lehet, hogy jön az Andretti, ezt most viccet félretéve mondom, az is kavarhatja. Nem feltétlenül azt mondom, hogy Andrettihez menjen Sainz, de hogy az is megbolygathatja ott a pilóta piacot. Ki tudja, hogy 2026-ban tényleg versenyezni fog-e Fernando Alonso, ki tudja Max Verstappen mikor őrül meg és vonul vissza, vagy igazol-e valahova. Tehát igazából ez az egy év is szerintem tök sokat lendíthetne rajta olyan értelemben, hogy nagyobb lesz a mozgástere, mintha elkötelezi magát a teljes ismeretlenbe az Uber Audihoz.
Sainznál egyébként szerintem még, hogy mondjam, az is faktor tud lassan most már lenni, ami Alonsónál sose lesz az, és ez az életkor. Tehát, hogy Carlos Sainz most már nem fiatal tehetség, mert nem a karrierje vége felé járt, a félreértés nehesség, de Carlos Sainznak a következő néhány évben, és ez a néhány alatt mondjuk 2-3-at értek szerintem, Tehát azért lassan ki kell alakulni annak, hogy ő neki hol van a helye. Gondolhattuk azt, hogy a Ferrari-nál lehet helye, csak aztán John Elkann másképp gondolta. És nem tudom, tehát most még van ideje megvárni úgymond egy projektet, hogy az fölépül-e. De hogy mondjuk itt két-három különböző érát már nem tud ő sem végigversenyezni ilyen szinten, az azért gyanítható. Most egy Audit még van ideje megvárni idézőjelbe, mondjuk két gyengébb szezonnal, és akkor 27-től legyen az már egy jó autó. A Mercedes szerintem neki jelen pillanatban zsákutca. Egy kecsegtető dolog, messzebbre juthat jelen pillanatban azzal a zsákutcával, mint egy nem zsák, csak aknákkal, meg gödrökkel teli Audis utcával, ahova bele lehet esni, és ott lehet ragadni. De a Mercedes az szerintem zsákutca. Ott soha nem lesz Carlos Sainz élpilóta, nem lesz első számú pilóta, nem így működnek ezek a dolgok. Ott, amíg George Russell ott van, és nem megy rosszul, kifejezetten rosszul, addig biztos, hogy ő állítja oda azt a téglafalat, ami miatt ez egy zsákutca lesz. Az a kérdés, hogy érdemesebb befordulni egy évre mondjuk egy ilyen zsákutcába. Nem tudom. És azért szomorú az egész miatt egyébként, és nem azért, mert Alonso marad vagy aláírt. Mert annak egyébként örülök, hogy Alonsót még láthatjuk, Alonso továbbra is top pilóta. Pont ugye napokban beszélgettünk így hárman, hogy könnyen lehet, hogy Fernando Alonso idén is, ahogy tavaly is, úgy idén is top 3-as versenyző, a mutatott teljesítmény alapján. De hogy annyira szörnyű, hogy a mindannyiunk által egyértelmű másodiknak tartott Carlos Sainz ülés nélkül kolbászol jelenleg, és nagyon nehéz azt látni, hogy hogyan fog versenyképes projektbe kerülni egy-két éven belül, annak ellenére, hogy nála sokkal rosszabb pilóták közül vannak bebiztosítva sokan a jelenlegi mezőnyben. És ez nekem valahol azért szomorú, sajnos.
Jó, nem mindegy, hogy hol vannak bebiztosítva, nyilván azt is tegyük hozzá. Tehát persze Alpin meg ilyen helyeken. No, mindegy, nekem a... Na, szóval mit akartam? Azt akartam még mondani, igen, hogy persze, hogy kockázat lenne, de szerintem most minden kockázat Sainz számára. Tehát a legkockázatmentesebb megoldás az az Aston Martin lehetett volna. Mert rizikós oda menni a Mercedeshez, ami könnyen lehet, hogy egyfajta zsákutca lesz, így van, és csak ülésmelegítőnek használnák, amíg Antonelli készen nem áll. Kockázat lenne Max Verstappen mellé menni, hát a Zaubert meg ne részletezzük, hogy az mekkora rizikó. Tehát itt most gyakorlatilag csak merész lépések állnak Sainz előtt, és meglátjuk, hogy egyáltalán melyik ajtó nyílik ki, és melyiken léphet be. Annyit még a Mercedeshez viszont, hogy Hamilton távozása után még nagyon határozottan állítottuk azt, hogy a Mercedesnek óriási arcvesztés lenne Carlos Sainz leigazolása, hogy azt az embert ültetik Hamilton helyére, akit Hamilton miatt kipattintottak a Ferrari-tól, de ahogy teljesít idén Sainz, és nagyon halkan teszem hozzá, ahogy teljesít idén Hamilton, azért ez a faktor, ez csökken. Ez határozottan csökken. Mert tényleg arról van szó, hogy a jelenleg két legjobb formában lévő versenyző egyike, vagy a Max Verstappen mögötti üldöző boly megkérdőjelezhetetlenül legjobbja az idei szezonban egyelőre. És nyilván így sem nem lesz marketing, stb. Értékben nem lesz soha egy akkora kaliber, mint Lewis Hamilton, de egyre kevésbé lenne kellemetlen a Mercedes számára az ő szerződtetése.
Egy dolog még ehhez egyébként, szerintem itt már se a marketing, se a más szempontokból nem feltétlenül Sainz itt a mérvadó, hanem Antonelli. És igen, szerintem, hogyha ha Sainzon keresztül vezet az út Antonellihez a Mercedes szempontjából, akkor be lehet vállalni Carlos Sainz. Be lehet vállalni, hát könyörgöm, nem egy Lance Strollról beszélünk, akit be kell vállalni, és le kell nyerni a keserű pirolát, hogy valami jó legyen a végén. Nem, tehát igen, egy évre le tudjuk igazolni a mezőny egyik legjobb pilótáját azért, hogy utána egyelőre semmit sem bizonyított fiatalunkat beütessük majd a helyére. Jó, most kicsit előre szaladtunk.
Ez most kicsit sarkított volt. No.
Igen, ez sarkított volt, persze tudom, meg ez nincs is egészen így nyilván. Csak azért mondom, hogy nyilván az Antonellihez vezető út szerintem a lényeg most Toto Wolffnak. Egyébként én azt se tartom kizártnak, és ezzel most picit megint előre szaladok, hogyha egy ilyen Antonelli-Russell csata majd kialakul, akkor ott majd egyszer el kell dönteni a Toto Wolffnak, hogyha ez tényleg így történik, hogy hogy ki az ő kedvenc kisfia tulajdonképpen, mert hogy mind a kettő olyan lesz, és akkor valakit majd előtérbe kell helyezni, vagy jobban kell segíteni, mint a másikat. De hát ez már legyen Toto Wolff problémája, hogyha ez a probléma egyszer előáll.
Hát igen, meg ha, és akkor tényleg a záró gondolat ez, hogy ha meg mondjuk az a cél, hogy valaki melegen tartsa azt az ülést 26-ig Antonellinek, akkor meg vigyék vissza Valtteri Bottas, de most tényleg, tehát az a Bottas is jól járna, kap még egy évet egy rendes autóba, de nyilván ne Carlos Sainzot használják erre. No, hát ebben a pillanatban még nem tudjuk, hogy Sainz hol versenyez 2025-ben, azt viszont igen, hogy hol fog versenyezni a mezőny másik 19 tagjával együtt, hiszen bejelentették, nagyon szellemes volt, ugye? Bejelentették a 2025-ös versenynaptárat, mely legalábbis jelenállás szerint ugyanazt a 24 versenyt tartalmazza, mint az idei, némileg megváltozott sorrendben. A naptár érdekességei között ki kell emelni, hogy a szezon hosszú évek óta először ismét Ausztráliában kezdődik, majd méghozzá március közepén. Az idény európai része május második felében indul majd Imolában. A hagyományos nyári szünet előtt lesz egy másik mini szünet is a brit és a belga futamok között, azaz július 6 és augusztus 31 között csak kettő darab nagy díjat rendeznek, köztük a második, a magyar nagy díj lesz augusztus 3-án, az idény pedig december 7-én Abu Dhabiban zárul majd.
Hát ami ebben az egész dologban a meglepő volt, az szerintem az időzítés. Tehát a tavalyi évig gyakorlatilag megszokhattuk, hogy így ősszel jelentgetik be a versenynaptárat, tehát így az ősz elején, és akkor is még általában csak egy előzetes verziót szoktak közéteni, amit majd aztán jóvá hagy a Motorsportvilágtanács. Tavaly volt az, hogy júliusban bejelentették az idei versenynaptárat, most meg eljutottunk odáig, hogy április közepén gyakorlatilag 4 futam után bejelentették a következő évi naptárat. Annyi pici kulisszatitok. Pénteken olyan dél előtt nem sokkal hívott Sanyi, ugye, aki már belengedte a Formula Podcast adásában is, hogy akár már a héten jöhet a versenynaptár, hívott fel engem Sanyi, mert éppen én voltam akkor a szerkesztő, hogy figyelj, Tomi, mindjárt bejelentik a versenynaptárat. Én meg hételen nem tudtam, hogy milyen versenynaptárat. Április van, milyen verseny. Megvariálják az ideit, aztán, hogy a 2025-öst, mondom, hova a bánatba sietnek? Nyilván egy fokkal egyszerűbb dolguk volt az idei, nem az idei, a jövő évi versenynaptár kialakításában, hiszen ahogyan mondtad Gergő, ugyanaz a 24 futam kapott helyet, picit átvariált sorrendben, valóban a legfontosabb változás az, hogy az ausztrál nagy díj visszakerült ugye szezonnyitónak, ez a ramadánnak köszönhető, bármi furcsa, itt most március fogja teljes egészében kitölteni a ramadán, úgyhogy oda nem fért be az elejére Bahrein és Szaúd-Arábia, úgyhogy majd itt az ausztrál és távol-keleti versenyek után lesz a Bahrein-Jidda páros, egyébként Japánnal tripla fordulót alkotva, ami azért kicsit húzós lesz ott a szezon elején, maradjunk annyiban.
Azt nem tudom, az hogy kinek ártott volna egy Japán-Kína dupla helyette, tehát hogy ez miért lett volna annyira rossz?
Nem tudom egyébként én sem, az lehet, hogy kicsit korai időpont lett volna Japánnak a március vége. Nekem ez a március közepi végé Kína is kicsit határesetnek tűnik, de majd meglátjuk, hogy milyen lesz az időjárás. Mondjuk, ha olyan idő lenne, mint ami most itt van Magyarországon, az egészen kellemes. Amit még megjegyeznék, hogy ugye ez, amit mondtál, a nyári szünet, hogy dupla nyári szünet lesz, én ezt kifejezetten lájkolom, hogy úgy mondjam, hogy lesz egy 3 meg egy 4 hetes szünet. Jól fog tenni szerintem a csapatoknak, versenyzőknek, újságíróknak, bárkinek, aki ezzel foglalkozik, meg mi is el tudjuk osztani egymás között majd a szabadságolásokat. Nyilván, ami ezzel jár, hogy más részei viszont a szezonnak sűrűbb lesz. Tehát az ősz például nem lesz annyira sűrű, lesz ugye idén egy őszi szünetünk, ami kicsit indokolatlan volt, indokolatlan az idei naptárban, ez jövőre nem lesz, jobban elosztották az időpontokat, de még itt a nyárra visszakapcsolva a magyar nagydíj pedig ugye augusztus elejére kerül vissza, és újra a miénk lesz a nagy nyári szünet előtti utolsó futam, ami ugye idén meg tavaly nem így volt, mert a belga nagydíj oda pofátlankodott ebbe a pozícióba.
Ennyi lehet talán az előnye egyébként, hogy a magyar nagydíj így egy fokkal kiemeltebb szerepet kaphat megint, hiszen ugye nagyon kevés lesz körülötte a verseny. Amúgy meg én ezt annyira nem értek egyet ezzel, hogy ez nagyon jó lesz a dupla nyári szünet. Nekem jobban tetszene, hogyha szellősebb lenne, picit a naptár lenne idő két futam között, és nem kéne triple headereket meg sprinttel bonyolított akármiket nézegetni, hanem lenne idő kicsit leülepednie egy-egy futamnak, vagy hétvégének, de hát ez lesz ilyen még úgyse volt egyébként, hogy két nyári szünetünk legyen egy nyáron, és hogy kiderül, hogy ez milyen.
Én csak arra reagálnék, amit a legelején mondtál, Tomi, az időzítést illetően, hogy szerintem ez olyan egyszerű, hogy bejelentették, mert készen volt. Tehát ahogy ugye nyilván ebben benne lehetett az is, hogy nincs új helyszín, nincs kieső helyszín, a szezon eleje nagyjából tiszta volt, mert ugye tényleg a Ramadán miatt itt nem is volt nagyon más lehetőség, hogy hogyan rendezzék el a szezon elejét, és ha meg nincs kérdés, miért ne jelentenék be, el lehet kezdeni egy értékesítést, a promóciót, és így tovább. Tulajdonképpen ez egy kézenfekvő dolog. Mészáros Sanyi is már áprilisban el tudja kezdeni tervezni, hogy melyik versenyekre utazik jövőre, neki is jó. Én is leadhatom a szabadságidényt Gobodis Tominak már másfél évre előre. Ez tökéletes így. Na jó, újabb komoly lépcsőhöz érkezett az Andretti Cadillac, ugyanis formálisan is megnyitott az új központjuk Silverstone-ban. A létesítmény az Andretti indiai telephelyével, valamint a Banbury-vel található Formula E központtal fog együttesen működni, és ugye ezt a helyszínt szánják arra, hogy összehangolják a versenycsapatok munkáját. A csapat tulajdonos Michael Andretti azt is elárulta, hogy az F1-es csapat mellé egy F2-es és egy F3-as istállót is indítanának, valamint talán egy VLC csapatot is, Silverstone pedig mindezen projektek központjául szolgálhat. Az év elején az F1 által visszautasított csapat vezetője úgy nyilatkozott, hogy amint mindenki megérti igazából, mi is készül az Andretti-nél, akkor eljön a pont, hogy már nem mondhatnak nemet rájuk. Édesapja, az 1978-as világbajnok Mario Andretti azt is elárulta, hogy hamarosan sor kerül egy kulcsfontosságú találkozóra a FOM és a csapat képviselői között. És szintén az Andrettihez kapcsolódik, hogy egyes sajtóértesülések szerint a jelenlegi csapatok az új Concord egyezményben szeretnék 10-re csökkenteni az istállók maximális számát, amivel minden korábbinál súlyosabb akadályt gördítenének az amerikaiak érkezése elé.
Mármint úgy értik, hogy ezzel ugye gyakorlatilag lezárnák ezt a kérdést. Tehát, hogy nekem nagyon jók ezek a hírek, nek tetszenek, az Andretti ezt épít, azt épít, mindent is csinál, csak azt nem látom, hogy erre mikor fog reagálni a FOM, mert hogy egyébként a FOM eddig az elmúlt, nem tudom, egy évben ugye egyszer reagált, egy zseniálisan megfogalmazott közleménnyel, amin azóta is nevetünk vagy sérünk, attól függ, hogy éppen milyen hangulatban vagyunk, de hogy egyébként azóta sem reagál semmire a FOM, tehát nem történtek ilyen reakciók, hogy de jó, hogy az Andretti ezt épít, azt épít, meg ezt szeretne, azt szeretne. Az Andretti kommunikál, erőlködik, próbálkozik, és rengeteg pénzt elkölt, biztos hiszik, hogy sikerre vihetik ezt a projektet, de hát most látjuk megint, hogy igen, csak a csapatok nem szeretnék, a FOM nem szeretné, ugyanazok nem szeretnék, akik eddig. Tehát én azt a hírt várom, amikor olyan közleményt látunk, hogy az Andretti befejezte a Forma 1-es projektjét, mert én szerintem ennek ez lehet majd a vége.
Én is ettől tartok egyébként, ugye itt mondta Andretti, hogy eljön majd az a pont, amikor nem lehet majd nemet mondani rájuk. Szerintem sportszakmai szempontból ezen a ponton már 1000 évvel ezelőtt túl voltunk, tehát a Cadillac-nek a behozásával szélcsatornás teszteket végeznek, ugye múltkor az Indianapolis-i telephelyüket újították föl, most a Silverstone-i központjukat nyitották meg, tehát én szerintem ezen a ponton már réges-rég túl vagyunk, ami sportszakmailag indokolható az ő távoltartásuk, de itt nem sportszakmai szempontok döntenek, hiába fogalmazták bele abba a csodálatos közleménybe, hogy hát nem garantálható, hogy azonnal versenyképesek lesznek, meg hogy ugye csak néhányan ismerik az Andretti nevet, mi ebbe a néhányba tartozunk ezek szerint. Tehát itt ez már rég nem erről szól. Tehát, meg nem az, hogy rég nem erről szól, soha nem is erről szólt igazából.
Hát ez így van. Aggasztó jelenséget tapasztaltak a 2026-ban bevezetni kívánt aktív aerodinamika kapcsán a szimulátorokban. Úgy tűnik, hogy mégsem működik az eredetileg tervezett koncepció. A bevezetni kívánt aktív aerodinamika alapelképzelése szerint a szárnyakat egy nagy leszorító erős, valamint egy kis légellenállású konfigurációban is lehet használni, előbbit értelemszerűen a kanyarokban a jobb tapadás biztosítása érdekében, utóbbit pedig az egyenesekben a minél jobb végsebesség eléréséért. A motorsport.com beszámolója szerint az egyik ötlet az volt, hogy csupán a hátsó szárny legyen módosítható, így annak működése a jelenlegi DRS-sel összekapcsolva működhetne, ám a csapatok, amelyek szimulátortesztekkel segítik a szabályok véglegesítését, arról számoltak be, hogy a hátsó szárny legkisebb ellenállású konfigurációjánál teljes motorerő mellett az autó gyakorlatilag vezethetetlen. A beszámolók szerint konkrétan előfordultak olyan esetek, hogy a versenyzők az egyenesben kigyorsítás közben kipörögtek, és a legkisebb irányváltást sem tudták anélkül eszközölni, hogy kitörjön a versenygép hátulja. Mindez természetesen a megbontott aerodinamikai balansz miatt van, amelynek mértéke becslések szerint háromszorosa lehet annak, amit a mostani DRS nyitásakor tapasztalnak a csapatok. Egyes források azt is elhintették ennek kapcsán, hogy konkrétan csak olyan óvatos módon lehetett elvezetni az autókat a szimulátorban, hogy a köridő még a jelenlegi Formula 2-es gépeknél is lassabbnak bizonyult. Az FIA híresztelések szerint úgy határozott, hogy a 2026-os aerodinamikai szabályokat úgy kell megalkotni, hogy az első és a hátsó légterelő összhangban legyen változtatható. Ezzel pedig az a cél, hogy csökkentsék az aerodinamikai egyensúly felborulását, ami a szimulátorban az említett problémákhoz vezetett. Mit szólunk mi mindez?
Hát ez gyönyörűen összefoglaltad gyakorlatilag az elejétől a végéig. Hát egyrészt az, hogy ez szerintem jól példázza azt, hogy mennyire nehéz egy szabályrendszert megalkotni, még akkor is, hogyha ennyi szimuláció áll a rendelkezésére a szabályalkotóknak is, meg a csapatoknak is, mert előjöhetnek ilyen problémák. Mint ahogyan ugye a 2022-es szabályoknál is előjött a pattogásnak a problémája, amit ugye nem lehetett szimulálni. Na most az a helyzet, hogy itt van egy olyan jelenség, amit tudnak szimulálni, és ami problémát okoz. Én Adrian Newey-nak a nyilatkozatát citálnám ide, amit itt a napokban tett, hogy gyakorlatilag itt ezt a 2026-os szabályrendszert úgy fogadták el, mármint a motorszabályokat, hogy nem gondoltak bele abba, hogy ez milyen következményekkel járhat majd a karosszériára nézve. Newey meglehetősen kritikusan fogalmazott, tehát konkrétan úgy nyilatkozott, hogy a motorgyártóknak a marketingesei kérték arra a motorgyártókat, hogy ezt az elektromos komponensnek a szerepének a megnövelését azt vigyék keresztül a szabályalkotókon, csak arra nem gondoltak bele, hogy ez mivel járhat. Ugye itt arról már beszélgettünk néhány hónappal ezelőtt, hogy kvázi generátorként fog működni majd a belső égésű motor, és például most Newey azt mondta, hogy majd szokjunk hozzá ahhoz, hogy a monakói lövszkanyarban, nem érdekel, hogy nem így hívják már, is járni fog a motor. Tehát, hogy hangja lesz a motornak, miközben ugye a Forma egy leglassabb kanyarjában kanyarodnak be éppen az autók, és hogy ezt ellensúlyoznák az aerodinamikával és a karosszériával, és az bizony ilyeneket eredményezhet, hogy ugye Christian Horner fogalmazta meg úgy, hogy Frankenstein autók jönnének létre ezzel, ugye arra utalva, hogy ilyen szörnyszülött gépek lesznek. Hát én nagyon remélem, hogy sikerül orvosolni ezt a dolgot, mert oké, én azt támogatom, hogy legyen kihívás vezetni az autókat a versenyzőknek, ez is ugye a cél, ahogy ezt elmondták, de azért ne legyen megoldhatatlan ez a feladat. Tehát, hogyha az egyenesben nem tudsz gázt adni anélkül, hogy kipörögne a kereked, meg kipörögnél te magad, azért az már túl van azon a szinten, ami szerintem még belefér.
Hát ugye a szokásos biztonsági technikai elemzéseknek ez aligha felel meg egy ilyen autó, vagy egy így működő autó, de hát ki tudja. Igen, én is tartok tőle, hogy majd ha tényleg generátorként fog működni, akkor mindenkinek ajánlom így hangolódásként a Dakar győztes Audi videóit megnézegetni, hogy ott milyen csodálatos motorhang van. Tehát búg egy fordulat számon a motor, és akkor azt tudod hallgatni, ha gáztad a versenyző. Ha nem, jó, azért talán ennyire nem lesz rossz a helyzet, minden esetre én Verstappennel értek egyet, aki azt mondta, hogy nagyon óvatosan megfogalmazva, hogy nem biztos, hogy az ilyen jellegű túlgondolás és túlbonyolítás az, amerre a Forma 1-nek haladnia kellene. Hát én ezt ennél sokkal határozottabban tudnám megfogalmazni, de most nem teszem. Szóval, hogy igen, tehát nem, Tomi, te is úgy fogalmaztál, hogy mennyire nehéz jó szabályrendszereket alkotni. Hát igen, főleg, hogyha nem gondolod át, hogy mit akarsz csinálni, és ezt hogyan kellene csinálni. Úgy különösen nehéz jó szabályrendszereket csinálni. Nem várok sok pozitívumot ettől a dologtól, de még van idő, mondjuk nem sok, de valamennyi még van, hogy egy picit finomítsanak rajta. Kénytelenek lesznek.
Elvileg ugye az a cél, hogy június végéig véglegesítsék, tehát gyakorlatilag van bő két hónapjuk ezt megoldani, ezt a problémát.
Másfelől ugye 2025 januárjáig nem fejleszthetnek a csapatok 26-ra, és így végül is ezt tök jól meg lehet oldani. Tehát, hogyha addig nincs kész szabályrendszer, akkor ugye aztán nem fognak fejleszteni, az biztos. No, Én veszek egy nagy levegőt, és akkor nézzünk néhány rövid hírt az elmúlt hétről. Kezdjük azzal, hogy olasz lapértesülések szerint első hazai nagydíján Imolában vetheti be első komolyabb újításait a Ferrari. A 2.0-as verziónak is titulált változaton a legfőbb újítást a hűtőnyílások átalakítása jelenti. A lap beszámolója szerint a megoldást a Red Bull idei RB20-asa ihlette, de csak ihlette, a fejlesztés nem tekinthető majd egy az egyben az energiaitalosok autója másolatának. Hozzáteszik, a fejlesztések természetesen az autó alját is érintik, és a teljesítménybeli előrelépést mindenekelőtt ettől várják a Ferrari-nál. Az előrelépés bizony az Alpine-ra is ráférne, hiszen a csapat kritikán aluli teljesítménnyel kezdte az évet. Utazó tudósítunk Mészáros Sándor már a szezonnyitó Bahreini nagydíjon készített egyik videós bejelentkezésében utalt rá, hogy terjengenek olyan pletykák a pedokban, miszerint amerikai befektetők egy az egyben felvásárolnák az Alpine F1-es gárdáját. A múlt héten az a hír is felröppent a sajtóban, hogy a Renault tényleg hajlandó lenne megválni a csapattól, de csak azzal a feltétellel, hogy a vásárló egészen 2029-ig a franciák erőforrásait használja majd. Az értesülést előbb az istálló szóvivője, majd Bruno Famen csapatvezető is kategórikusan cáfolta, utóbbi nyilatkozatában gyorsan rúgott is egyet visszafelé, hiszen aláhúzta, hogy a mostani autó még az előző, tavaly eltávolított menedzsment terméke. Aztán fordítsuk figyelmünket egy pillanatra a távol-keletre, hiszen ezúttal Dél-Koreában fogalmazták meg a futam rendezési szándékot. A kelet-ázsiai országban 2010 és 2013 között már rendeztek nagydíjakat, a Szöultól 400 kilométerre fekvő Jongami pálya azonban 4 futamot követően kikerült a versenynaptárból. Amennyiben Dél-Korea ismét helyet kap az F1-ben, Incheon városa rendezhet futamot egy utcai pályán, a város polgármestere pedig már a japán nagydíjat értesítette terveiről Stefano Domenicalit, az F1 vezérigazgatóját. Amennyiben a tárgyalások pozitívan zajlanak, az új városi pálya 2026-ban vagy 2027-ben debütálhat az F1-ben, Incheon egyébként 2,6 millió lakosával, Szöul és Pusan után Dél-Korea harmadik legnépesebb városa. Aztán vissza Európába. Ahogy arról korábban beszámoltunk, az FIA elnök elleni támadásokra reagálva, az észak- és dél-amerikai tagszervezetek példátlan összefogást mutatva támogatásukról biztosították Mohamed Ben Sulayemet, egyúttal azt javasolták az FIA-nak, hogy tegyen jogi lépéseket azok ellen, akik alaptalanul rágalmazták a vezetőség tagjait. Most hasonló kiállást mutatnak a közép-európai tagszervezetek, köztük a magyar MNAS is, amelyek szintén egy nyílt levélben fejezték ki támogatásukat. Az FIA honlapján publikált levélben úgy fogalmaznak, hogy a szövetség nehéz helyzetben találta magát, éppen ezért fontos, hogy együttesen kiálljanak néhány ember ellen, akik alaptalan támadásokkal igyekeznek gyengíteni az FIA legfelsőbb szerveit, különösen az elnököt. Végül egy szomorú hír, 86 éves korában elhunyt a Tolman istálló alapítója Ted Tolman, aki hosszú ideje betegségben szenvedett, és április 10-én vese problémáival kapcsolatos komplikációk következtében hunyt el. Az 1981 és 85 között az F1-ben szereplő Tolman istálló egy pólt és 3 dobogót szerzett, és arról a legismertebb, hogy 1984-ben náluk mutatkozott be a későbbi háromszoros világbajnok legenda Ayrton Senna. 1985 után a Benetton vásárolta fel a csapatot, amely többszöri átalakulást követően most is jelen van az F1-es rajtrácson, méghozzá Alpine néven, ugye korábban a Renault gyári csapataként, valamint Lotusként is szerepelt ez az istálló. Ted Tolman egyébként az F1-es csapattulajdonosi poszt mellett is imádta a sebességet, többek között indult a Le Mans-i 24 óráson, a Dakar Rallyn, sőt, még motorcsónakkal is versenyzett. Nyugodjék békében!
Igen, nyugodjék békében. Valóban arról híres nyilván ez a csapat, hogy Ayrton Senna ott mutatkozhatott be, és ugye ennek a csapatnak az egyik legérdekesebb a történet, amikor szoktak ilyen infografikákat csinálni arról, hogy honnan erednek a jelenlegi Forma 1-es istálók, ugye az egyik legérdekesebb az a jelenlegi Alpine-nak az életútja, vagy karrierútja, és az pont a Dolmentől indul valóban a 80-as évektől, nem pedig a Renault gyári csapatától, ami ott a 70-es évek végén.
A Tolman csapat versenyzett a gyári Renault ellen, és később gyári Renault lett, meg versenyzett a Lotus ellen, és később Lotus is lett.
Így
igen, igen, ez egy nagyon érdekes sztori.
Így van, igen, és ha már az Alpine, ugye itt mondtad, hogy cáfolták, hogy eladnák, vagy eladásra kínálnák a csapatot, pedig ugye, ahogy mondani szokás, igény az lenne rá, Ha megjön ez az újítás, amit mondtál, hogy az új Concord egyezményben lezárják a lehetőséget az új csapatok érkezése előtt ezzel a 10 csapatos maximálással. Erről nem is beszéltünk, de ez tényleg már a pofátlanság határát súrolja. Sőt, szerintem ez egyébként versenyjogi aggályokat is felvetetne, de ebbe nem menjünk bele. De például az egy tök logikus döntés lenne, ha mondjuk az Alpint felvásárolná az Andretti, már csak azért is, mert a General Motors és a Cadillac érkezéséig amúgy is ugye az volt a terv, hogy az Alpinnak a motorjait használják, úgyhogy bizonyos tekintetben, ha nem is teljesen a 2029-es végdátumig, de azért még úgy teljesítenék a Renault-nak a vágyát is. Mi volt még itt a csomagban? Korea nem érdekel, ne jöjjön. Főleg ne városi pályán, legalábbis, meg egyébként a régi pályán se, én azt nagyon nem szerettem. A Ferrari pedig kíváncsi leszek, hogy mennyit lép előre majd Imolában, hogyha tényleg megjön ez a továbbfejlesztett autó. Nagyon sokat léptek előre 2024-re, hogyha tudják ezt a felfelé ívelő trendet folytatni, akkor ugye Carlos Sainz úgy fogalmazott, hogy az első harmadban, a szezon harmadban nem lesz elérhető a Red Bull, utána viszont akár konstansabban csatára készíthetik őket, csak ahogyan azt ő hozzátette, addigra lehet, hogy késő lesz a világbajnokság szempontjából.
Szerintem nem is feltétlenül azt kell várni, hogy majd világbajnok lesz idén a Ferrari, akkor a hátrányból indult itt mindenki tavaly, hogy az már egy nagy dolog lenne, hogyha mondjuk stabilan, mind a második hétvégén kicsit meghajtanák ezt a Red Bullt a riválisok. Ez talán elérhető. A Ferrari-nál azért szerintem már a teszt óta egyébként arról beszélnek, hogy két lépcsőben hoznak egy jelentősebb fejlesztési csomagot. Ennek az egyik része egy apróság, vagy egy kisebb lépcső, az már Japánban egyébként megtörtént. Úgyhogy állítólag ez a japán fejlesztés, ez tulajdonképpen az imolaival alkot egy csomagot, csak azért szerelték fel azt a kisebb részletet már Japánban, hogy annak a teljesítményét, meg az autó mozgására gyakorolt hatását, azt jól mérhessék, hogy azzal tulajdonképpen mit okoztak. Úgyhogy ez egy csomag, de két részre bontva, és nagyon várom, hogy ez ebből mit lehet majd kihozni. Ugye Sainz úgy fogalmazott, hogy ő szerint a Monzák és Szingapúrok részén, tehát az ilyen a szezonnak ezen a részében, meg egyébként is ezeken a pályákon majd lehet keresni valójuk, és úgy fogalmazott, hogy addig pedig több Ausztráliára lenne szükség. Azt hiszem, hogy ezt Ferrari drukkerek is így gondolják, és még egy hírhez egy gondolat, itt a Koreával kapcsolatos dolog, hogy hát ez mintha ilyen politikai fogás lenne lassan polgármestereknek, hogy választási évben mondjuk dobjuk be, hogy Forma-1-et akarunk rendezni. Remélem, hogy idén még lesznek magyar városok, akik mondjuk pár hét múlva azt fogják mondani, hogy figyeljetek, hogy legyen Kaposvár nagydíj mondjuk, vagy Szeged GP.
Szegedi nagydíjat én várom. Tök jó lesz.
Igen. Nálunk is itt a főtértől a Tesco parkolóig tart majd a célegyenes, vagy nem tudom. Tehát valami ilyet tudnék elképzelni.
Ti is játszottatok olyan gyerekkoratokban, hogy rajzoltátok a városotok térképén, hogy hol lehetne egy utcai versenypálya?
Persze.
Hát én rali versenyt terveztem, de egyébként igen.
Hát kinek mi? Igen.
Nem tudom, akkor én Koreához... Szóval én nekem egyébként akkora bajom önmagában azzal nem lenne, hogyha Dél-Korea jönne az F1-ben, mert visszatérne. Ők is nyilván az autóipari szempontból egy valid helyszín, több köze van az autóiparhoz, mint Bahreinnek vagy Katarnak, már bocsánat, meg ugye ez a távol-keleti, tehát távol-kelet visszaszorult az elmúlt években versenynaptárban, szerintem egy futam pont elférne még ott, mondjuk az lehetne akár Malajzia is, ha már.
Igen.
Csak igen, az a baj, hogy én is már viszolygok az utcai pályáktól, és elegem van belőle, és sajnos a Yongami pálya meg szörnyű volt, és nem csak a vonalvezetés, vagy én azt is megkockáztam, hogy elsősorban nem a vonalvezetést illetően, amikor csináltunk évekkel ezelőtt egy Formula Podcast adást különböző versenypályákról, és akkor ott szóba került ez, és Mészáros Sanyi mondta, ez úgy nézett ki, mint egy ilyen tiszántúli TS-telep az egész, tehát a semmi közepén egy ilyen nagy betonplac, és hát ugye például megesett az is, mivel nem készültek el a hotelek, azért bizonyos F1-es, tehát az utazó, a száguldó cirkusz tagjainak ilyen egyészakás légyottokra alkalmas motelekben kellett megszállni, ami tényleg a legalja mindennek, tehát hogy hogy nem tudom elszállásolni az odaérkezőket, az nagyon erős. Na mindegy, tehát, hogy azzal a pályában nagyon sok baj volt. Nem tudom. Ami meg az Alpint illeti, persze ugye a kézenfekvő és visszatérő válaszunk mindenre, hogy vegye meg az Andretti, de ebben az esetben ezt szerintem, ahogy utáltál is rá, Tomi, ez akár egy kicsit komolynak is hangozhat. Aztán az más kérdés, hogy pontosan mit szeretne a Renault ezzel a csapattal csinálni, mert szerintem az a fajta tanástalanság, amit velük kapcsolatban beszéltük a csapatvezetést illetően, az tulajdonképpen ilyen vállalati szinten is értelmezhető, hogy mit is akarnak ők kezdeni ezzel az egésszel, és szerintem egy tök jó deal tudna lenni számukra, hogyha jó kezekbe kerülne a csapat egy aláírt szerződéssel, hogy már pedig még 5 évig a Renault motorokait, Renault erőforrásait fogja használni az istálló. Erről szerintem fogunk még idén hallani erről a sztoriról. Hát fú, de elszaladt a műsoridő, pedig nem csak F1 van ám a világon, barátaim. Gyorsan beszéljünk más szériákban zajló eseményekről is. Ahogy ugye a bevezetőben pár szóban már utaltunk rá, hétvégén megrendezték az ORB és az ERC szezonnyitóját, a Rally Hungary-t. A versenyről részletesebben a Formula Shakedown című műsorban hallhattok majd, de Tomi, arra kérlek, hogy egy-két dolgot azért mondj nekünk mégis arról, hogy mi történt Veszprémben és környékén, azon kívül, hogy meleg volt.
Rettenetesen meleg volt a Veszprém, az hagyományosan júliusi futam, és nem éreztük azt, hogy áprilisban. Úgyhogy igen, tehát a full olyan volt, tényleg a kemény keverékű gumik is elfogytak a körök végére, úgyhogy itt aztán tényleg. Mi is kerestük az árnyékot különböző helyeken, de hát alig találtunk, mert azért tényleg nézői pontokon úgy alakítottak ki sokat, de hát a lőtéren azért nehéz olyat találni, ahol mondjuk erdőben vagy. Na mindegy, a magam, ami a versenyt illeti, ugye ez volt a szezonnyitója az ERC-nek is, és az ORB-nek is, tehát a magyar és az Európa bajnoki szezonnak is, és olyan ember nyert, akire senki nem számított, voltak azért komoly esélyesek. A képen látható Simone Tempestini jött, látott és győzött. Jó, persze ennyire azért nem volt egyszerű, mert például Mats Östberg, az egyik nagy esélyes, el sem tudott rajtolni, ugyanis az első nap során kórházba került betegség miatt, és végül nem tudta vállalni a versenyzést. Aztán a győzelemért igazából két Toyotás versenyző küzdött egymással, ugye ez a Toyotának most készült el az új Rally 2-es autója, idei évre, és hát nagyon-nagyon versenyképesnek tűnik, úgyhogy ők mentek az első helyért, aztán az egyiküknek konkrétan kiszakadt a bal első kereken, nem értettük, hogy hogyan és miért, úgy tűnt, hogy az egyenesben egyszerűen eltört a felni, ami egyébként kiszakította a teljes futóművet annak rendje és módja szerint. Ő volt a finn Mikko Häkkilän képen vezette a versenyt, a másik Toyotás pedig az utolsó előtti szakaszon sikeresen kifordította a kerekét. Ott látszott, hogy neki ment a kőnek, tehát ott nem kellett keresni, hogy mi történt. Úgyhogy így nyert Tempestini, a második helyre pedig úgy jött föl Mathieu Franceschi, francia fiatalember, aki tavaly debütált egyébként az Európa bajnokságon, és nem ért el még olyan nagy eredményeket. Úgy lett második, hogy szombaton felborult, tehát hogy így őt annyira nem zavarta igazából, hogy tetőre tette az autót, kétszer átfordult, defektet okozott, stb. Ment tovább, aztán végül második lett. És hát mivel Hayden Pedon, a jelenlegi Európa bajnok defektet kapott az utolsó szakaszon, így a képen látható Csomós Miklós feljött a harmadik helyre. Mixi úgy nagyjából egyébként hatodik-hetedik helyen autózott, inkább hatodik azért. Volt negyedik is futam közben, ötödik is, meg minden. Aztán így végül most neki adta ki jobban a gép, és ő lett a legjobb magyar nyilvánvalóan, és abszolút harmadik helyen zárt, úgyhogy pályafutása második RC dobogóját szerezte. Ugye ez már a harmadik szezonja az EB-n, és hát idén azért mindenki a nagy eredményt várja tőle. Azt hiszem, hogy ezzel most sikerült neki megalapozni, főleg úgy, hogy azért akik előtte végeztek a két embert, a Tempestini és Franceschi, vagy nem teljesítenek teljes szezont, vagy nem feltétlenül, hogy mondjam, aszfalt specialisták, és hogy idén aszfalt futamból lesz majd több. Tehát Mixinek az, hogy megelőzte Pedont, az azt hiszem, hogy egy tökéletes szezon rajt. Most jön majd a Kanári-szigetek, ahogy a tavaly, hát hogy mondjam, sikerült egy totálkárt csinálni Mixieknek. Ugye múlt héten a Shakedownban elmondta nekünk is, hogy hát ugye attól nem úgy megy vissza oda, hogy a tavalyi emlékeket szeretné hajkurászni. Kíváncsian várjuk, hogy ott majd mi történik.
Köszönjük szépen! Volt a hétvégén MotoGP is, erről pedig majd ugye a Formula Motocast-ben hallhattok részletesebben, de azért szóljunk egy-két szót Austinról, ahol Maverick Vinales történelmi tettet hajtott végre, majd Tomi jól elmondja, hogy mit. Pedro Acosta pedig újabb remekléssel immár a negyedik helyre lépett elő a bajnoki pontversenyben, melyet Jorge Martin megnyugtató előnnyel vezet annak ellenére, hogy idén először nem állhatott a dobogóra vasárnap, és Tomi, mielőtt átadnám a szót, Mikáczó Attila kérdését tolmácsolom, aki direktben téged szólított meg azzal, hogy a pitwallban kérlek, szólj egy-két szót arról, hogy hogy történhetett meg, hogy a Moto3-ban két versenyző összekeverte a motorját.
Hát az zseniális volt az a jelenet, igen, amit itt küldtél itt az adás előtt. Nem gondoltam, hogy amiatt, mert valaki kérdezte. Hát volt egy páros bukás a Moto3-as futamon, és az egyik versenyző, Iván Ortola, nem figyelt oda, hogy melyik motorra szeretne visszaszállni. Aztán közölte vele a versenytársa, aki odafutott, hogy hé, ez az én motorom. Igen, tehát zseniális jelenet, a hétvége legviccesebb jelenete volt valóban.
Úriási volt, X-en fönn van, keresse meg mindenki, tehát hogy amikor a másik srác ráébredt, hogy hé, valaki viszi el a motoromat, és szalad oda, hogy álljál igen, meg.
Kiraktam egyébként a Formula MotoGP Facebook csoportba is a Moto3-as futam beszámolóhoz, tehát ott is meg lehet találni.
Na de akkor bocs, a MotoGP... még annyit, hogy úgy el tudnám ezt képzelni, úgy mémesít, vagy az egyik fölé Sargent, a másik fölé Albon, de van írva, hogy...
Igen. Igen.
Na, egyébként igen. Na, majd legközelebb a következő Williams törésnél el lehet ezt játszani, igen.
Abszolút.
Na, pár szóban akkor gyorsan a MotoGP-ről. Vinales azzal írt történelmet, hogy ő lett az első a MotoGP érában, aki három különböző gyártóval is nyerni tudott futamot a király kategóriában. Ez fontos elmondani, hogy a MotoGP éráról van szó, mert azért korábban voltak összesen négyen egyébként, akik az 1949 óta íródó király kategóriás történelemben ezt már meg tudták csinálni. Vinales 2016-ban a Suzuki-val nyert, 2017-től 2021-ig ugye a Yamahánál több győzelmet is szerzett, és most az Apriliával győzött. Az egész hétvége róla szólt, tulajdonképpen tökéletes hétvégét produkált, pole pozíció, sprint győzelem és vasárnapi győzelem. Hála a jó Istennek összejött neki ez a vasárnapi győzelem, és most már ténylegesen ki lehet jelenteni ezt a statisztikát, nem pedig ugye a sprintek miatt hivatalosan eddig nem lehetett, pedig már Portimaóban is ugye nyert szombaton. Akit még ki kell emelni, az természetesen Pedro Acosta, de lassan már nem is kell hozzátenni, hogy milyen szenzációsan teljesített. Múltkor harmadik lett, most második lett a főversenyen. Ugye viccelődtem azzal, hogy rendes volt Acosta, mert egy Vinalesnek megadta ezt a történelmi triplázást, hogy ő majd a saját hazai nagydíján érje azt el, hogy ő lesz a legfiatalabb futamgyőztes. Hát itt lassan, tehát Acostánál azt felejtsük el, hogy újonc tulajdonképpen. Tehát simán a legjobb KTM-es volt, torony magasan az egész hétvégén, ott van a negyedik helyen a pontversenyben, 5 pontra a második helyezettől, tehát gyakorlatilag, és sőt, verseny hétvégégi távolságon van Martinhoz képest is, tehát tényleg nehéz most már szavakat találni rá, abszolút nem érezni rajta azt, hogy újonc. Szót kell még ejteni Márquezről, aki vezette egyébként egy ponton a futamot, nagyjából fél körig, amíg el nem esett. Ő egyébként jó formában van, egyre jobban ráérez erre a Ducatira, csak hát nála még előjönnek ezek a bukdácsolós jelenetek. Kíváncsi leszek egy olyan pályán, ami nem annyira a kedvence, mint a Kota, mert ugye azt mondjuk el, hogy 7-szer nyert ezen a pályán, úgyhogy ez gyakorlatilag a Sachsenring mellett a kedvenc pályája. És hát igen, ahogyan mondtad, Jorge Martin továbbra is vezeti a világbajnokságot, viszonylag kényelmes előnnyel. Én még mindig egyébként azt jóslom, hogy itt Martin és Francesco Bagnaia között lesz majd harc a világbajnoki címért. Bagnaiának egy kicsivel haloványabb volt ez a hétvégéje. Nem is áll dobogóra se a sprinten, se a futamon. De én továbbra is kettejüket várom a két fő esélyesnek. De azt is beszélgettük itt a Formula Motocastos kollégákkal, hogy szépen lassan azért föl kell tenni a kérdést. Nem csak feltétlenül Vinales kapcsán, hogy ő számíthat-e világbajnoki esélyesnek, mert hogyha nincs az a múltkori fékhibája Portimaóban, akkor még közelebb lenne a pontversenyben Martinhoz, ugye ott egy második helyet bukott el, de Pedro Acosta kapcsán is akár fölmerülhet. Én a VB esélyt még kicsit korainak érzem, de mondjuk egy top 3, top 5 az összetetben, az most már azt mondom, hogy inkább reális, mint nem.
Hát köszönjük szépen, és akkor a Formula Motocastben hallhattok majd további információkat Balogh Tomitól és hozzá hasonlóan nagy szakértelemmel bíró beszélgető partnereitől. Nézzünk át kicsit a tengeren túlra, érkezett egy izgalmas híre hétvégén a szezon második hagyományos futamával folytatódó IndyCarból. Az európai utánpótlás szintért nagy ágyúja Prema bejelentette, hogy 2025-től egy kétautós csapattal állnak rajthoz az IndyCarban, méghozzá Chevrolet motorral. René Rosin csapatfőnök elmondta, hogy az IndyCar Garda független entitásként működik majd, a központjuk is Amerikában, egész pontosan Indiánában lesz, de arra nyitottak, hogyha egy versenyző megfelel az ottani elvárásoknak, akár át is emeljék őt az F2-ből az amerikai sorozatba. Én a magam részéről annyit tennék hozzá, hogy nagyon lájkolom ezt a hírt. Ugye a Prema formulautós utánpótlás szintéren tényleg a legnagyobb, azt hiszem, hosszú évek óta. Ugye Endurance-szal próbálkoztak ők, tehát eddig is kacsingattak már másfele, a junior szériákon túlra is, és hát most itt tényleg egy csúcs kategóriában is megméretik magukat, ez pedig szerintem mindenképpen üdvözlendő. Végül pedig zümmögjünk kicsit, a Formula E épített pályán Misanóban folytatódott a hétvégén méghozzá az elektromos szériától megszokott kaotikus versenyhétvégével. A főszereplő Oliver Rowland volt, aki a szombati versenyt a leintés után nyerte meg, Antonio Félix da Costa kizárásának köszönhetően, a vasárnapit viszont az utolsó körben veszítette el. A győzelmet így Pascal Wehrlein örökölte meg tőle, aki a mindkét nap végül másodikként záró Jake Dennis-szel együtt pont egyenlőséggel áll a tabella élén.
Hát én a szerkesztőség tagjai közül azok közé szoktam tartozni, akik védik a Formula E-t, mint szakágat, mint versenyzési formát, de ezen a hétvégén két ok miatt is annyira kiakadtam, hogy azt elmondani nem tudom. Az eredmények tekintetében valóban az történt, amit elmondtál. Az viszont, amit láthattunk mindkét misanói versenyen, de egyébként különösen az elsőn, az a kutyakomédia kategória volt. Ugye amiatt, mert épített versenypályán mentek, nyilvánvalóan nem kellett annyit spórolni, vagy nem, rosszul fogalmazom meg, tehát pontosabban spórolni kellett, mert elhasználták volna az energiájukat, hiszen nem, falak nem korlátozták azt, hogy mennyire kell óvatosan menni. Az első, nagyjából a 28 körnek az első 24, tehát az úgy zajlott, hogy egymáson az egész mezőny. Ugye azt a kifejezést használták erre, hogy mint a kerékpárban a peloton versenyzés, ugye ez a mezőnyversenyzés. Én abba a kategóriába, vagy abba a csoportba tartozom, aki azt vallja, hogy hozzátartozik a spórolás, meg az energiamenedzsment, meg minden az autóversenyzéshez, nem csak a Formula E-hez, de ez olyan extrém szinteket öltött a két misanói futamon, még durvábban, mint a Portlandin tavaly, hogy tehát az egész egyszerűen röhelyes, hogy valaki egy egészségesen bevett féktávval hatot tudjon előzni a külsőjében. Tehát ez teljesen abnormális dolog volt, ez szerintem nagyon rossz képet festett a Formula E-ről, amit itt a hétvégén nagyon láthattunk tőlük. A másik pedig Antonio Félix da Costa kizárása, ami amiatt történt, mert hogy a fékpedálnak az egyik eleme, az nem felelt meg a szabályokban hogyan fogalmazzam?
Foglaltaknak.
Nem felelt meg. Foglaltaknak, igen, köszönöm, csak már olyan ingerültem, mondom ezt a monológot.
Tomit annyira kiakasztotta a Formula E, hogy nem találja. Igen, Tomit annyira kiakasztotta a Formula E, hogy se a szavakat, se a jelzőket, semmit nem találja, a pillanatban őrjön Balogh kolléga.
Igen, konkrétan ugye az alapján, amit Antonio Félix da Costa utána posztolta a Twitteren, nem szóltak a csapatoknak arról, hogy egy bizonyos alkatrész az kikerült a választható elemek listájából. Tehát ott volt a sportszabályzatban, hogy miket lehet választani, vagy technikai szabályzatban, csak nem emelték ki, tudjátok, ugye biztos láttátok már ki is a Form 1-es sportszabályzatban is, amikor változás van, hogy így kiemelik, aláhúzzák, stb. Nem jelezték ezt a csapatoknak, hogy egy bizonyos alkatrész az már nem választható a beszállítónak a kínálatából, és emiatt zárták ki Antonio Félix da Costát, aki valóban örjöngött egy sort a Twitteren, hogy hát többen is használhatják ezt az alkatrészt, másfél éve ezt használják, csak ugye gondolom éppen most ellenőrizték, és valóban 100-valahány futamnál jár a Formula E, de szerintem már bőven 200 jegynél tartunk azoknak a futamoknak, ahol utólag módosult a győztesnek a kiléte. Ez a két dolog nagyon-nagyon nem vett jó fényt a Formula E-re, pedig én mondom, abba a táborba tartozom, aki amúgy nem ítéli el teljesen ezt a versenysorozatot, csak ilyen hétvégük után nagyon-nagyon nehéz jót mondani
ezekről. Nézd, Tomikám, a képen látható Oliver Rowlandnek sikerült azt mondani a verseny hétvégéje előtt, hogy az F1 után ez a legkeményebb sorozat, és lehet, hogy erre gondolt, hogy annyira kemény, hogy így nyersz, és nem tudhatod, hogy nyertél-e. Tehát, hogy ez...
Igen. Ez mentálisan van. Rendkívül megterhelő. Igen. Igen.
Mert egyébként azért kicsit kiborultam ezen, tehát, hogy így Endurance, meg Tereprali VB, Rally VB, Indikár, ezek olyan lópikulák, ugye, mint az köztudott. Na jó, ne háborogjunk tovább, viszont mielőtt elbúcsúznánk, van egy utolsó kérdésem hozzátok, lehet, hogy ezen is háboroghatunk amúgy kicsit. 5 év után visszatér az F1-be a kínai nagydíj sprintes hétvégével valaki számára. Ez egy rendkívül jó ötletnek tűnt. Mire számítotok a futamtól?
Ja.
Ez mindig.
Nagyjából erre. Nekem az a jó hírem van saját magam számára, hogy itt az eseményeket majd zanzásítva fogom csak követni, meg visszanézni mindent, mert én ugye a horvát VRC futamon leszek csütörtöktől vasárnap estig, úgyhogy majd tőletek fogok értesülni bizonyos információkról.
Te a futamot is sprintformátumban fogod megnézni ezek szerint.
Ez bizonyára így lesz, vasárnap 9 órakor valami erdőben leszünk, ahol nem biztos, hogy lesz térerő. Úgyhogy nem fogom tudni nézni. Már egyébként a legutóbbi versenynek a végét is úgy néztem meg, hogy már tartottam egy rallis tesztre, és az F1 TV-t sikerült közben néznem, miközben az autópályán haladtunk, úgyhogy ezt nem ajánlom senkinek, viszont most is valószínűleg, ami hasonlót fogok elkövetni. Ami meg a hétvégét illeti, rettenetesen kíváncsi leszek, hogy a kínai pálya, a kínai közönség, a kínai hangulat ennyi kihagyás után mit fog majd mutatni a Forma 1-nek. Amit viszont nem várok, az a sajtótájékoztató, tehát, hogy itt majd újra ezt fogjuk meghallgatni, hogy milyen jó, hogy itt van Kína újra, és milyen jó a shanghai lakossággal találkozni, és egyébként mekkora szenzációs a jó dolog, hogy itt lehetünk. Nem, ezt jól lenne átugrani, de alig ha tehetjük ezt meg.
Ne aggódj, abban biztos lehet, hogy Verstappen arról fog beszélni, hogy a sprintes hétvége mekkora állatság, tehát nem mindenki erről fog beszélni.
Megkérdezik tőle, milyen jó Shanghaiban lenni, és Verstappen azt fogja mondani, hogy ez a sprint, ez akkora hülyeség.
Bár, és azt hadd tegyem hozzá, hogy mint ahogy a Tomi a formula elvel, én meg a sprinter vagyok úgy, hogy én nem tartom ilyen szörnyű dolognak a sprintes hétvégét, de tényleg egy olyan helyszínen, ahol 5 éve nem járt az F1, oda egy szabad edzéssel megáldó sprintes hétvégét rakni, hogy ez kinek az elmebeteg ötlete volt, nyilván ki lett fizetve, tudjuk. De...
Igen. Hát, igen, és ugye tegyük hozzá, hogy újra aszfaltozás is volt, tehát 5 évig nem használták gyakorlatilag ezt a pályát, nem csak Forma 1-re, hanem igazából semmi másra sem, úgyhogy...
Bocs, én még azt lájkolnám, hogyha ez a szabad edzés végül esős lenne mondjuk, és elmondom.
Mindenképp.
Hát, még azt tudna segíteni.
Na, azt hiszem volt vagy Kínában olyan, hogy smog miatt elmaradt szabad edzés, tehát lehet ezt fokozni, persze.
Igen, vagy olyan lesz az aszfalt, mint Isztambulban 2020-ban.
Ugye, Malacai égen.
Malacai égen, igen. Ezt Carlos Sainz mondta, hogy reméli, hogy nem olyan lesz. Itt ugye valóban már Japánban elmondták ezt Verstappenék, hogy nagyon okos dolog volt, akárki találta ki, hogy Kínában legyen sprint, de ez lehet, hogy megbolondítja a hétvégét. Meglátjuk. Hát de legalább nem kell annyira korán kelni, mint Ausztráliában meg Japánban. Itt a sprintet leszámítva akár még Gergő is fölkelhet.
Hát a sprintet majd elmesélitek, milyen volt. Én egyébként annyiból örülök, hogy én ezt a kínai pályát egyébként mindent értek, itt rettenetesen szeretem. Tehát a tilke pályák közül szerintem abszolút az egyik legjobb, és arról nem is beszélve, hogy én F1-es játékokba is imádok menni rajta, van egy ilyen kis, nem is tudom, hogy jó svungja van neki. Ezt a képet meg, ha megnézitek, hogy Carlos Sainz célba vette Sergio Perez ülését. Én ezt látom ezen a képen.
Szemmel veri Perezt, igen.
Szemmel veri, ha már itt ennyit beszéltünk Sainzról. Na jó, mielőtt még jobban elszabadulnánk, szerintem most köszönjük meg a figyelmet. Ez volt a Pitwall, a Formula.hu hír összefoglaló műsor április 15-én. Ha még nem tettétek volna meg, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, hiszen a Pitwall mellett számos más tartalommal is találkozhattok, többek között Mészárosanyi helyszíni bejelentkezéseivel az F1-es nagydíjakról, valamint a Formula Shakedown című rallis műsorunkkal. Hallgassátok emellett a Formula Podcast és a Formula Motocast adásait, olvasgassátok a formula.hu-t, ahol külön ajánljuk figyelmetekbe a Formula Plus rovatunkat, valamint a napvégi hírösszefoglalóinkat. Találkozzunk jövő héten is, addig is minden jót nektek! Sziasztok!
Hello, sziasztok!
Sziasztok!